a Szent István Rádió egészségperceit hallották. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az olimpia megnyitója nem lehetett más, mint egy tudatos, keresztények ellen elkövetett provokáció és ideológiai támadás. Erről beszélt a KDNP frakció vezető helyettese a Facebook oldalán. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, az ünnepség nem a sport ünnepéről szólt elsősorban, hanem a genderlobby erejéről és terjeszkedéséről. Hangsúlyozta, a kereszténydemokraták arra hívnak mindenkit, hogy minden felületen álljanak ki az alapvető értékeink mellett és harcoljanak értük. A világszerte felháborodás keltő botrányos megnyitó után lehetséges, hogy a vasárnap esti záróünnepség is hasonló indulatokat kelt majd, írja az Origo. A ceremóniát ugyanis az a Thomas Jolly rendezi, aki a kezdő ünnepséget is. Brüsszel bünteti Magyarországot, mert megvédtük a határt, évi 7000 migráns befogadását akarják ránk kényszeríteni, írta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Zsigmond Barna Pál annak kapcsán nyilatkozott, hogy megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata, amely a határon állandó jelleggel kötelezően fenntartandó férőhelyeknek a megosztását, valamint a határon lefolytatandó eljárások éves számát rögzíti a tagállamok között. Hazánkra ez kiugró a magas terhet ró, ismertette a politikus, kifejtve, hogy a teljes uniós kapacitás szám több mint egynegyedét, 25,7%-át kellene egyedül Magyarországnak biztosítania, azaz összesen 7716 férőhelyet kellene állandó jelleggel fenntartani, és több mint 15000 eljárást lefolytatni az első évben. Az ezt követő években pedig a határon lefolytatott eljárást a teljes befogadási kapacitás akár 3-4-szerese erejéig is biztosítani kellene. Ez többszöröse a francia vagy a német kvótának, sőt a nyugat-balkáni migrációs útvonal frontvonalában található bolgár és görög célszámoknak is. Nálunk több kérelmet csak Olaszországnak kell majd elbírálni a határozat szerint, tudatta Zsigmond Barna Pál. A szauszporti gyermekgyilkosságok és a bécsi terror vészjelzés Európának rendkívüli veszélybe került a közbiztonság a migráció miatt, fogalmazott Rétvári Bence az MT-nek küldött közleményében. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, nap mint nap egyre ijesztőbb események történnek Svédországtól Olaszországig, megrázó esetek, amik a migráció nélkül sohasem történtek volna meg. Mint ismert, Bécsben Európa legélhetőbbnek minősített fővárosában lemondták Taylor Swift énekesnő 3 koncertjét a terrorveszély miatt. Angliában pedig másfél hete nem tud a rendőrség úrrá lenni az utcai zavargásokon, melyek azért robbantak ki, mert egy afrikai hátterű migráns fiatal 3 kislányt megölt és 11 embert megsebesített. Spanyolországban algériai bevándorlók halálra késeltek, majd lefejeztek egy spanyol férfit a nyílt utcán Valencia belvárosában. Hozzátette, a migráció halálos áldozatai sem hagyják meg a brüsszeli vezetést, migrációs paktumot fogadnak el és a bevándorló kvótákat erőltetik, de Magyarország továbbra is ellenzi az illegális migrációt és megvédi az ország külső határát. Még nálunk közel 60%-kal csökkent a bűncselekmények száma, addig a migrációpárti országokban romlik a közbiztonsági helyzet, hívta fel a figyelmet, megemlítve, hogy még az izraeli futballválogatott is nálunk játszik, mert itt vannak a legnagyobb biztonságban Európában. A tények minket igazolnak, summázta az államtitkár. A Magyar Falu program fejlesztéseinek célja, hogy a beruházások nyomán növekedjen az életszínvonal és a népesség szám is a falvakban, hangoztatta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. Gyapáros Alpár Magyar Keresztúron ismertette, hogy a program indulása óta mintegy 184 millió forintnyi fejlesztés valósult meg a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen. A politikus, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hangsúlyozta, a Magyar Falu program egyik kiemelt célja már az indulásakor is az volt, hogy megállítsák a falvakban a népességszám csökkenését. Megjelent a magyar közlönyben a rendelet az iskolákból kitiltott tárgyakról és az okos eszközök használatának korlátozásáról. Nem lehet majd bevinni az iskolába például a 8 cm-nél hosszabb pengélyű kést, cigarettát vagy alkoholt. Az okostelefonokat, internet elérésre alkalmas okoseszközöket be szabad vinni, de ezeket a tanítás elején le kell adni. A gondos óra program indulása óta több mint 22 ezer életet mentett meg, és 360 ezer esetben nyújtott segítséget, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hozzátette, a szolgáltatást már applikáció is segíti, és ingyenes zöld számon is lehet regisztrálni. A jövő hét elejétől már rendelhetnek a patikák a hétvégén érkező szamárköhögés elleni újabb vakcinaszállítmányból, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Bár a betegség járványszerűen terjed, jelenleg nehezebben elérhető az oltóanyag. A várandós nőknek azt javasolják, ismét oltassák be magukat, mert az védi az újszülöttet is. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt majd a nap. Gomoly felhők alakulnak ki, de csapadék nem hullik. Helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-33 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztás lép életbe péntekig az ország egész területére. Híreinket hallották.
Kezdhetném úgy is ezt a beszélgetést, hogy egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl volt egy műsor, amiben a mesékről beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Vendégem pedig Tátrai Vanda, metamorfózis alkotófejlesztő meseterapeuta, a Meseút Egyesület elnöke, aki sok-sok mindent megálmodott és létrehozott, hogy csak így egyet-kettőt említsek. Egy egyedülálló tanösvényt, Eger mellett Noszvajon, az úgynevezett meseutat, ami mára már nem csak Noszvajon elérhető, hanem több településen hazánkban, és ha jól tudom, akkor határainkon túl is létezik ilyen meseút tanösvény. Mesejáró térképet, és hát ki tudja, hogy mi mindent még. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, Vanda, ezekről, és hát sok minden másról fogunk beszélgetni a mai műsorban, Isten hozott nálunk.
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
Sokszor, sokféleképpen beszélünk a mesékről, induljunk a kályhától, úgy érzem. Mit jelentenek számodra a mesék? Hogyan dolgozol te a mesékkel?
Hát a mesék nagyon régóta az életem szervező erejét adják. Hát mióta a legidősebb lányom megszületett, azóta olvasunk meséket. Akkoriban rengeteg mesét olvastunk, mert ő beteg volt. Nagyon sokáig, akkor még nem tudtuk, hogy így hívják, de körülbelül 5 évig karanténban éltünk vele. És ahogy egy kicsi gyereket nehéz lekötni, hát őt is nagyon nehéz volt rávenni arra, hogy ne szaladgáljon, ne futkosson, hanem maradjon nyugton és fekve, ha lehet. Úgyhogy én egész állónap meséltem neki. És egyszer csak megéreztem, és észrevettem azt, hogy ő is sokkal jobban van, amikor nagyon sokat mesélünk, és én is sokkal jobban vagyok, jobban bírom a megterhelést. És ez roppant kíváncsivá tett, hogy hogy lehet ez, miben lehetnek a segítségünkre a mesék, a történetek. És akkor találkoztam Boldizsár Ildikóval, akihez azonnal elszegődtem kisinasnak, és azóta is járom vele a mesék útjait.
Érdekes dolgot említettél, hogy gyakorlatilag amikor a lányod megszületett, onnétól kezdve meséltél neki. Számomra úgy azt üzeni ez, amit Kodá is mondott, hogy a zenehallgatást vagy a zenére nevelést a gyermek születése előtt 9 hónappal érdemes elkezdeni. A mesehallgatást ezek szerint születés pillanatában akár elkezdhetjük.
Abszolút. Igen, hát ő most már 25 éves, és mondhatom, hogy 25 éve hallgat meséket. Nyilván kisebb, nagyobb kihagyásokkal, a kamaszkor azért nem a mesékről híres, de igen, egész kicsi gyerekeknek is érdemes már mesélni, mert hogy a mese nem egy intellektuális befogadású műfaj, tehát a legkisebbeknek is jót tesz, a legkisebbeknek is lehet mesét mondani.
Mit tanulhatunk a mesékből?
Jó, ez jó nehéz kérdés, mert körülbelül egy egész napot beszélhetnénk itt arról, hogy mit tanulhatunk a mesékből, de azt hiszem, hogy mostanában én azt látom a legfontosabbnak, hogy a mesék azt tanítják meg a gyerekeknek, felnőtteknek, kicsiknek, nagyoknak, hogy ahogy a mesehősök viszonyulnak a világhoz, hogy minden mesehős a világ javára munkálkodik, nem csak a saját javát, hanem az egész világ javát szem előtt tartva, halad és küzd, és nem áll meg, amíg ezt meg nem szerzi.
Különböző próbatételeken kell keresztül menni, az életben is rengeteg próba vár ránk. Ugyanakkor a meséknek van egy olyan üzenete mondjuk számomra, hogy minden próbán keresztül lehet menni, tehát nincs lehetetlen helyzet.
Bizony, ez pont a hősök egyik nagy tudománya. Tudják azt, hogy nincs lehetetlen és nincs megoldhatatlan probléma. Időnként újjá kell születni, egy-egy probléma megoldásába szembenézni a legnagyobb veszedelmekkel, a legfélelmetesebb dolgokkal, de mindig túl lehet jutni ezeken, mindig meg lehet oldani ezeket a nagy problémákat azért, hogy előrébb jussunk.
Amiről most így beszélgetünk, jól érzem azt, hogy ez már a meseterápiának a része, vagy ez még nem nevezhető meseterápiának?
Valójában minden mese, szerintem, amit valaki meghallgat, az valamilyen módon hat rá, és valamilyen módon elindítja őt egy szebb világ felé, vagy egy könnyebb élet felé, ahol meg tudja tanulni a meséből azt, hogy hogyan lehet egy nehéz helyzethez, egy bonyolult szituációhoz jól érkezni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden mese egyrészt terápiás hatással bír, akárhogy is hallja valaki, ugyanakkor a mese természetesen nem egy feltétlenül terápiás eszköz, tehát a szórakoztatás, és az, hogy jól érezzük magunkat, és eltöltsünk 5 percet együtt jókedvűen, ez épp úgy benne van.
A szórakoztatás is benne van, a nevelés is valamilyen szinten benne van, a fejlesztés, önfejlesztés, önismeret, sok-sok mindent bele lehet hallani, megérezni a mesékbe. Ha meseterápiáról beszélünk, akkor alapvetően ez milyen korosztálynak szól?
Hát én elsősorban gyerekekkel foglalkozom, főleg kisiskolásokkal, kiskamaszokkal, kamaszokkal, de a kolléganők az ország számos pontján gyakorlatilag a születéstől kezdve foglalkoznak kicsikkel, nagyokkal, felnőttekkel, nagyon speciális csoportokkal, akik valamilyen különleges élethelyzetben vannak, és az élet végéig elkísérik a mesék a felnőtteket, ugye én is járok a Metamorfózis Egyesület önkénteseként a Korányi Kórház hospice osztályára az utolsó napjaikat élőknek mesélni.
Erre voltam kíváncsi, hogy ha már mesékről beszélünk, akkor alapvetően arra gondolnék, hogy gyerekeknek szól. Ugyanakkor talán azt mondom, hogy az utóbbi 10-15 évben egyre elterjedtebb, és egyre többet hallunk arról, hogy felnőtteknél is alkalmazható a meseterápia. Felnőttek mennyire nyitottak a mesékre?
Hát igen, virágkorát élik a mesék, és a mesés programok, és most már egymást éri a mindenféle mesére épülő lehetőség, program, fejlesztés, vagy akár az ilyen kalandosabb dolgok is. És úgy gondolom, hogy a felnőttek egyre nyitottabbak rá, egyre nagyobb szükség is van a mesék rendteremtő erejére, mert hogy egy mesébe belépni, az a rendbe való belépést is jelenti. És én úgy látom, és azt gondolom, hogy ezért is, vagy ez az egyik oka annak, hogy ilyen nagy lett az igény a mesékre, a történetekre, mert hogy megjelenik benne ez az univerzális rend, amiben belépve mi is rendeződhetünk.
Mit értesz univerzális rend alatt? Most, hogyha így mesék eszembe jutnak, akkor nyilván a legegyszerűbbek a sárkányos, boszorkányos mesék, hát ott minden van számomra, csak rend nincs. Hogy jelenik meg a rend a mesékben?
Hát nem a sárkányokban jelenik meg a rend. Ahogy az életünkben is nagyon sok nehézség és nagyon sok bonyodalom van állandóan, úgy a mesékben is nagyon sok nehézség és bonyodalom és ártalmas erők, mint a sárkányok és mindenféle szörnyetegek megjelennek, de a mesék a rend köré szerveződnek, a rend helyreállítására törekednek. És minden mese, amiben belekerülünk, amit meghallgatunk, az minket is elindít e felé, a rend felé, amikor mi egy ilyen egységben vagyunk a természettel, a világgal, a teremtővel, önmagunkkal. Tehát én erre gondolok a rend kifejezésnél, hogy beleálljunk egy belső és egy külső rendbe is, amikor az életünket úgy tudjuk élni, úgy tudjuk bonyolítani a hétköznapjainkat, hogy mi is a világ javára munkálkodjunk.
Úgy mutattalak be téged, mint a Meseút Egyesület elnökét. Mesélj egy kicsit erről a Meseút Egyesületről. Mikor jött létre, és milyen céllal?
Közel 2 éve hoztuk létre a Meseút Egyesületet, mert az eddigi munkáinkat felölelő Farkaskőművész Telep Egyesületben már túl nagy falat lett a mesékkel való munka, a mesékkel való gondolkodás, és úgy tűnt, hogy szükséges ezt kiemelni. hogy egy önálló terepet kapjon a mese és a mese után ösvények. 2 éve alapítottuk, hogy lassan-lassan elérünk a kiskorúságig az egyesülettel, amikor már majd lehet pályázni.
Milyen feladatokat lát el az egyesület?
Elsősorban a meseúttan ösvények működtetéséért hoztuk létre, illetve azokat a mesés programokat, lehetőségeket és kollégákat szeretnénk összefogni, akik ehhez kapcsolódnak.
Sok-sok mindent megálmodtál, és hát meg is említetted te is, én is, a meseutat. Legelőször jól tudom ezt, hogy Noszvajon hoztál létre egy ilyen tanösvényt?
Igen, Noszvajon gondoltuk ki ezt a meseút tanösvényt. Megszületett egy családi tanösvény, aztán nem sokkal később egy felnőtt tanösvény is, szerelmeseknek, pároknak. Úgyhogy itt ez a 2 terület jelent meg, és utána megjelent az országban több helyen igény arra, hogy nem lehetne ott is, mert hogy egy olyan lehetőség, ami talán elég ritka manapság, hogy egy család teljesen egy ilyen offline kaland keretében végig tud sétálni egy területet, megismeri a hely látványosságait, legendáit, különlegességeit, és közben egy belső kalandot is végigjárnak a mesék, kérdések, feladatok az interaktív kihívás mentén.
Ezek a feladatok, kérdések a településhez kapcsolódnak, vagy inkább nevezhető ez egymás megismerésére vagy önismeretre irányuló feladatsornak?
Mind a kettő, hiszen igyekszünk ott, ahol megjelenik a meseút, a helyi értékeket is beemelni, és kicsit gyerekbarát szemmel megmutatni. Másrészt pedig, ahogy a meseutasaink fogalmazták, ez egy családépítő kaland is, hiszen olyan dolgokról lehet beszélgetni, és úgy együtt tölteni az időt, hogy sokszor rácsodálkoznak a kicsik a felnőttekre, vagy a felnőttek a kicsikre, mi minden rejtőzött ott a mélyben.
Több helyen már működik ilyen az országban, és határainkon túlra is sikerült ilyen meseutat kivinnetek.
Ráczkevén János Vitéz meseutunk van, ami azért különleges, mert Petőfi által megalkotott János Vitéz egy ráczkevei hősnek az élettörténetére épül, Nepomuki Horváth Jánoséra, és ezen a meseúton szerettük volna megmutatni mind a 2 történetet egymás mellett futtatva. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, mert az első kötelező olvasmány meseút formában. Aztán itt a közeli Lilafüreden van egy meseútunk, 2 mérföldes meseút, a Mária ösvényen halad, nagyon szép belső utazás, és Győr környékén van az Aranyalma meseút, ez éppen most nyílt meg pár héttel ezelőtt. Aztán külföldön Ausztriába hívtak meg minket, és Salzburg mellett van egy meseútunk, ami most költözik, tehát nem tudom megmondani pontosan, hogy hol fog kikötni, de valahol majd újra látható lesz.
És nem csak nyugat felé indultatok el a mesékkel, vagy indultál el a mesékkel, hanem Erdély felé és felvidéki magyar lakta területekre is rendszeresen jársz különböző mesés foglalkozásokkal.
Igen, hát az erdélyi útunk az 10 éve kezdődött. Egy meghívást kaptunk arra, hogy menjünk ki a gyimesek eldugott hegyei közé, a hidegségbe, és gyűjtsük össze ott azokat a gyerekeket, akik rászorulók, akik nehéz körülmények között élnek, árvák, félárvák, vagy csak nagyon nagy szegénységgel küzdők, és nekik tartsunk egy olyan tábort, amiben az élmények, a kalandok mellett a mese játsza a főszerepet, és a természetművészet. Ez 10 éve fut ez a táborunk, Derék Jankó Csángó mesetábor néve, és ebben az évben nem tudtunk sajnos menni, nem sikerült az anyagi keretet összehoznunk rá, de reméljük, hogy a téli időszakban be tudjuk pótolni egy téli találkozó keretében. És nagyon büszkék vagyunk rá, hogy nem csak ez a táborunk fut, egy ilyen nagyon erős közösségként összehozva most már 10 év alatt felnövekvő fiatalokat, hanem ösztöndíjasaink is vannak, 10 gyimesi Csángó gyereknek tudunk az Abázia Hotel Group segítségével havi ösztöndíjat adni, és most már jól látható, hogy tényleg életfordító az a tevékenység, amit ott végeztünk. Éppen most kaptam a hírt, hogy a második kis táborozónk is egyetemre tud menni Kolozsvárra, amit nem tudna megtenni, úgyhogy ha ez az ösztöndíj és ez a támogatás, amit mi itt 10 éve melléjük állítottunk, nem lenne.
Ezért szeretem jobban bizonyos szempontból a televíziót, hogy meg lehet mutatni azokat a képeket, felvételeket, amik egy-egy ilyen helyen készülnek. Ott mit jelent a mély szegénység? Mit jelent az, hogy szórványban élnek a gyerekek és felnőttek?
Mikor mi először oda mentünk 10 éve, azt mondták a kollégák, a Máltai Szeretetszolgálat missziós orvoscsoportja vetette fel ezt a problémát, hogy menjünk ki, és szedjük össze ezeket a nehéz sorsú gyerekeket, és amikor megkérdeztük őket, hogy na, de mégis mire számítsunk ott, azt mondták, hogy arra számíts, mint hogyha 100 évet visszalépnél, és mi nem hittük el. De valóban, tehát a moldvai csángó közösségekben kifejezetten, és a gyimesi csángó szorványban is azért nagyon nagy a szegénység, de teljesen más típusú, mint itt nálunk. Tehát az első táborainkban csak moldvai csángó gyerekek vettek részt, és sokaknak meglepetést jelentett. 6-7-8 éves korban a meleg étel, tehát az, hogy egy tányér leves ott van előtte, és ez csak az övé, a falból folyó víz mind óriási kalandot jelentett, tehát mi azt gondoltuk, hogy majd elirakjuk a tábort élményekkel, de valójában ezek a számunkra evidens dolgok is élményt jelentettek. Ugyanakkor ezek a gyerekek, most már csak gyimesi gyerekeket táboroztatunk, mert kiderült, hogy olyan sok a környékben, ott a hidegségben és a szegény gyerek, hogy nem kötöttük össze a moldvai gyerekekkel ezt a tábort. Néhány éve csak a gyimesi gyerekek járnak, és bizony nagyon-nagyon másak a történetei, mint az itthoni szegénységnek. Tehát ott, hogy van egy ceruzája, az már egy nagy dolog. Ugyanakkor a család és a közösség nagyon erős. Erősen megtartják egymást, nagyon mélyen hívő közösség, és nagyon másképp működnek a fiatalok, mint nálunk. Tehát ott egy 6-7 éves kisfiú a táborból simán felteszi a kezét vacsorakor, hogy neki most haza kell mennie, mert az édesanyja özvegy, ő a férfi a háznál, és ő most hazamegy fát vágni. Vagy egy ugyanekkora kislány azt mondja, hogy nem-e baj, ha ő nem alszik velünk a hotelben, a panzióban, hanem ő a kis strandpapucsában, ami az egyetlen cipője, szépen felbattyog a kb. 2000 méteres hegyre, megőrzi a tehénkét, megfeji este, éjszaka ott marad vele, hogy ne bántsa állat, reggel újra megfeji, lehozza a tejet, és majd úgy jön vissza a táborba. Tehát olyan életmódot folytatnak, ami nálunk elképzelhetetlen, és mindezt ők teljesen rendjén valónak élik meg, és fantasztikus dolog ebbe a gondolkodásba betekinteni. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon sokat tanultunk ezektől a gyerekektől, hiszen ők nem szegénynek élik meg magukat, ők nagyon rendben valónak érzik ezt az életet. Nagyon sokat dolgoznak, tehát sokszor, mikor augusztusban megyünk, megkérdezzük, hogy na, hogy telt a nyár, és azt mondják, hogy húsvét óta bizony kétszer esett. Azokon a napokon nem dolgoztunk, és minden más napon a munka töltötte ki az egész napot.
Ilyen területen ezeknek a gyerekeknek a mesék vajon miben segítenek?
Mi olyan meséket viszünk oda, amik azt segítenek felfedezni, hogy mindaz, ami körülvesz minket, azt nézhetjük úgy is, mint egy nehézséget, de nézhetjük úgy is, hogy tali van lehetőséggel. És ezeken a táborokon az egyik legfontosabb téma, amit körüljárunk, hogy hogy vegyük észre a környezetünk áldásait, és fordítsuk azt a javunkra, hogy ne azt lássák, hogy itt nagy a szegénység, és nehéz az élet, hanem azt lássák, hogy mennyi kincs van itt, amit meg kell őrizni, amit tovább lehet adni, és akár a saját boldogulásukra is fordítani.
Így már jobban érthető akár számomra is, hogy milyen óriási dolog az, ahogy lehetőséget tudtok nyilván támogatók segítségével biztosítani, hogy egyetemre is akár tovább tudjon tanulni valaki.
Igen, hát nekünk nagyon kedves dolog volt, ez tavaly nyáron zajlott, hogy az egyik legokosabb kis táborosunk, első táborosunk volt, nagyon nehéz helyzetből érkezett, nagyon rossz körülmények között, egy félárva kislány, és mindig, mikor megkérdeztük, hogy mi a legnagyobb vágyad, mi az, amit a legeslegjobban szeretnél, akkor azt mondta, hogy ő legeslegjobban fodrásznő szeretne lenni, de tudja, hogy erre semmi esélye, mert nem fogják tudni gimnáziumba bejáratni, ugye ez nagy költség, a bentlakás, az eszközök, maga az utazás, és hát ez a kislány most Kolozsváron tanítóképzős, első volt a felvételi ranglistán, és borzasztóan büszkék vagyunk rá. Nekem ez azt jelenti, hogy a mesékben a legszebb király kisasszonyoknak az egyik tulajdonsága az, hogy a lábuk nyomán aranyfolyó fakad. És nekem ez az életem aranyfolyója, hogy ilyen nyomokat adjak magam után, amire járok.
Rengeteg mese van, sok-sok, több mint 2000 fajta mese. Majd erről is még visszatérünk és fogunk beszélni, de ha a király kisasszonyra gondolok, akkor olyan kép él bennem, hogy elrabolja a sárkány, és meg kell érte küzdeni a hős lovagnak, és ugye a király kisasszony úgy várja, hogy valaki megmentse. Ugyanakkor a király kisasszonynak nem csak ennyi feladata van egy-egy mesében.
Hát nem csak ennyi, és hát nagyon sokféle király kisasszony van, az egészen bátor és hősies király kisasszonyig, azok mellett, akik csak ülnek és várakoznak. A király kisasszonnyal, mint minőséggel dolgozunk leginkább a mesékben, tehát valami olyasmit képvisel, ami a világon a legeslegszebb, amiért érdemes elindulni 7 országon túlra is, és megküzdeni a rengeteg veszéllyel.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Tátra Ivanda metamorfózis alkotófejlesztő meseterapeuta, a Meseút Egyesület elnöke a vendégünk.
Eger mellett szomszédos településen is elindult egy olyan program, ami segít a hátrányos helyzetű gyerekeknek. Hogyan és miben?
Igen, hát az önkéntes munka az nagyon fontos szelete az egyesületünk tevékenységének. Ennek egy része a gyimesi missziós program, a másik pedig a hazai terep, a mély szegénységben élő gyerekek és akár felnőttek segítése. Úgyhogy nekem Szomolya nagyon közel van, hiszen Noszfajon élek, és nagyon jó viszonyt ápolok a Lázár Irénnel, aki a Szomaró Egyesület vezetője, és náluk szoktam mesélni, mesefoglalkozásokat tartani a Kárpátok Alapítvány segítségével. Kicsiknek, nagyoknak, akár felnőtteknek nagyon büszke vagyok rá, hogy tavaly női körünk is alakult a szomolyai anyák kérésére, úgyhogy egészen a felnőtt korig bevonódnak ezekbe a mesés foglalkozásokba.
A hátrányos helyzet és női kör, nyilván munka tapasztalatból, meg segélyszervezetek működéséből van egy olyan sajátos elképzelésem, hogy különböző háztartási munkákban, sütés, főzés, közösen gondolkodás, a háztartás vezetésről, ilyesmi kép él bennem. Ugyanakkor itt most a mesék is bekerülnek a képbe. Ötvöződik ez a kettő, vagy hogyan épül fel a velük való munka?
Van, amikor ötvöződik, volt olyan programunk egyik évben, ahol én a kicsikkel voltam, meséltünk, játszottunk, alkottunk, és közben az asszonyok és a fiatal lányok sütöttek, főztek, tanították az idősebbek a fiatalokat, vagy éppen a fiatalok az idősebbeket, a finomságokat elkészíteni, és mi pedig, mint tesztcsoport, jól megettük a végén. De ami igazán izgalmas, az itt a Szomaró Egyesület székházában zajlott, ahol a Szomolyán ugye nem minden konfliktus nélkül együtt dolgozó pedagógusok, önkormányzat, védőnő, ez a hálózat tudott összeülni a szülőkkel és a mese, mint egy rendező elv, vagy egy ilyen közös pont volt jelen, és együtt dolgoztak a nagyon nehéz sorsú édesanyák, és az ofonők találkoztak, beszélgettek, mesei nyelven tudtak egymásról egy csomó mindent meg, és nyíltak ki egymásnak. Azért, hogy később a kommunikáció kapcsolattartás sokkal könnyebbé váljon. Mi legtöbbször ezekről a mesékről beszélgetünk, megnyit olyan gondolatokat, olyan beszélgetéseket, amik másképp nem tudnának megszületni, és emellett alkotunk, játszunk, és színjátszással, vagy drámával, zenéléssel feldolgozzuk a meséket.
Ilyen léleknyitogatónak érzem azt az általad megálmodott, és nyilván segítőkkel megvalósított különlegességet, amit úgy neveztél el, hogy mesejáró térkép.
Hát, mikor elindultam a mesés utamon, nem csak Boldizsár Ildikótól, de Bajzát Máriától is tanultam, aki mesepedagógiát tanít, és őnála hallottam ezt a felvetést, hogy a mesei tereket lerajzolhatjuk ilyen térképszerűen is a gyerekekkel. És ez engem borzasztóan érdekelt, hiszen 3 kicsi gyerekem volt akkoriban, és az iskolából, óvodából hazatérő gyerekek rendre azt mondták, mikor megkérdeztem, hogy mi volt az isibe vagy az oviba, hogy semmi. És azt láttam, hogy ez a térkép egy lehetőség arra, hogy másként tudjunk kommunikálni, a gyerekeknek otthonosabb nyelvet tudjak adni. És így készült el, vagy ezért készült el az első térkép, amit mesejáró térképnek nevezek, és hát az derült ki, hogy nem csak hogy a gyerekeimmel nyit meg egy új kommunikációs csatornát, és a semmiből hirtelen borzasztó sok történet kerekedik. Az iskola és az óvoda mindennapjainak a történetei úgy terülnek ki elém, mint egy színes szőnyeg, hanem a felnőttek is szívesen beszélgetnek, szívesen kommunikálnak ezt a mesei nyelvet, ezt a mesei felületet mankóként használva. És elkezdtem használni a csoportjaimban, vittem mindenhova, hogy kipróbáljam, hogy is működik kicsikkel, nagyokkal, felnőttekkel ez a térkép, és azt láttam, hogy csodálatos, hogy az évek alatt a legjobb kollégám lett tulajdonképpen, sehová nem megyek a mesejáró térkép nélkül, mert egyrészt megkönnyíti a munkát, másrészt azok is, akik részt vesznek benne, nagyon szeretik, örülnek, és egy olyan teret nyit ki ami anyanyelvi kommunikációt tesz lehetővé mindenkinek, aki ehhez hozzáfér, legyen az akár egy analfabéta, vagy legyen egy bármilyen képzett ember.
Olyan jellegű workshopokat, foglalkozásokat, táborokat is tartasz, ahol különböző szakembereknek megtanítod ennek a térképnek a használatát?
Igen, tartunk ilyen workshopokat, meseműhelyeket, ahol meg lehet ismerkedni ezzel az eszközzel, hogy hogy is működik, megpróbáljuk ezt a mesejáró térképet a saját használatunkba állítani, segítőként magunk mellé állítani, és tényleg mindenféle területről érkeznek szakemberek, hogy megismerkedjenek vele. Biztos az is benne van ebben, hogy tényleg a mese reneszánszát éli, másrészt pedig egy nagyon jól kézzelfogható dolog, és a workshopok után szívesen viszik magukkal tovább.
Rengeteg riportot készítettem az elmúlt 24 évben rádiónk indulásától. Örömmel is szívesen, meg ilyen kihívásként tekintettem arra az időszakra, amikor óvisokat kerestem meg, és akár a mesékkel kapcsolatban is beszélgettünk, meg részt vettem foglalkozásokon. Ugyanakkor nekem egy szívfájdító dolog volt, hogy ha a mesékről kérdeztem őket, akkor napra készek voltak különböző Walt Disney figurákban, vagy éppen amilyen televízióban most elérhető mesék mennek, viszont egy-két gyerkőt számolt be arról, hogy nekik olvasnak a szüleik esti mesét, ismernek magyar népmeséket, és hát itt tényleg 5-6-7 éves gyerekekről beszélünk. Mennyire lehet a gyerekeket a népmesék világában a mesejáró térképpel elindítani, mennyire könnyen lehet őket elindítani, és milyen tapasztalatod van, hogy mennyire a mai szuperhősök jelennek meg az ő mesei világukban?
Igen, hát hogyha csak így feltesszük a kérdést, hogy milyen hősöket tudnátok mondani, akkor elsősorban a rajzfilmhősök és a különböző szuperhősök jelennek meg vasembertől pókemberig, spongyaboktól aranyhaig, és nagyon nehéz, nagyon kevesen ismernek népmesei hősöket, és ebben is a segítségemre van ez a mesejáró térkép, hiszen ebbe belépve már nem kacsingatnak be hozzánk a különböző szuperhősök és rajzfilm hősök, viszont felidéződnek azok a mesés emlékek, amikhez azért mindenki hozzájut előbb-utóbb, ha máskor nem, akkor az oviba. Ami nagyon nehéz szerintem, hogy ez a korosztály, akiket említesz, a 6-7 évesek, sokszor bizony 18 pluszos tartalmakkal érkeznek a fejükbe, és ezt már nagyon nehéz lekommunikálni, és nagyon nehéz ezekkel a tartalmakkal dolgozni.
Ennyire felgyorsult szerinted a világunk, hogy nincs idő a mai fiatal szülőknek arra, hogy minőségi időt töltsenek a gyerekükkel?
Biztos, hogy nagyon sokaknak van, de évről évre a mesecsoportba több gyerek jön úgy, hogy nincs belső képzelő ereje, nem tud elképzelni dolgokat, nem tud olyasmit elképzelni, amit ő még nem látott. És amikor egy mesét mondok, ha nincs képzelő ereje, nem fogja tudni elképzelni azt, amit mondok, csak egy nyers szövegként érzékeli. És az hagyján, hogy az én mesémet nem tudja elképzelni, ez nehéz, és persze fejleszthető dolog, de aztán elmegy iskolába, és a tananyagot is el kell képzelnünk, és a Magyarország hegy- és vízrajzát is el kell képzelnünk. Sőt, még a törtöket is jó, ha el tudjuk képzelni. Tehát ez hosszú távon egy nagyon nagy veszélye ezeknek a digitális eszközöknek. Szerintem, hogy a belső képalkotást a külső képek elnyomják.
Nagyon sok műsorban szóba kerül az, hogy személyiségfejlesztéssel, önismerettel minél kisebb gyerekeket meg kellene ismertetni. Nyilván ezt családban lenne jó, hogyha ezekről is beszélgetnének, de ha erre nincs lehetőség, akkor valahogy a tananyagba be kellene ezeket emelni. Meséket szerinted be lehetne emelni az oktatás világában?
És már itt vannak mesék az oktatás világában, tehát hogy azért...
Már itt nem az óvodára gondolok, hanem inkább az általános iskolásokra.
Igen, tehát az óvonénik csodálatosak, ők többnyire nagyon sokat olvasnak, és az általános iskolás tankönyvekben is vannak mesék, de fontos lenne a mesék esetében, hogy jó mesék legyenek. és jól legyenek feldolgozva. De Magyarországon mi azért nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió Magyar Népmese sorozata csodálatos, és ennek köszönhetjük szerintem, hogy azért nagyon sok népmesét ismernek az emberek. Hogy ez egy nagy áldása, képernyő is, de mégiscsak nagyon szép és nagyon minőségi anyagok.
Szuperhősöket említettél. Mennyiben más Superman meg Batman, mint az az egyszerű legkisebb királyfi, aki elindul megmenteni a király kisasszonyt, és rengeteg próbán megy keresztül?
Hát nagyon más történetek, bár én most már elég jól tudok vasemberrel is elboldogulni, amikor valaki azt mondja, hogy neki vasember a kedvenc meséje. És kénytelen vagyok nagyon napra kész lenni ezekben az univerzumokban, hogy tudjak mit mondani vasemberhez is, vagy Hulkhoz. De hát teljesen más a világhoz való hozzáállása ezeknek a hősöknek és a mesehősöknek. Tehát a mesehősök annyira pozitív példát tudnak hozni abban, hogy hogyan is éljünk úgy, hogy a világ javára munkálkodjunk, amit említettem, amit ezek a különböző filmes hősök és ikonok nem tudnak nekünk megadni. De a mesehősöknek ez a feltétlen és minden tekintetben a világ javára való munkálkodása, ez azt hiszem, hogy utánozhatatlan. A mesehősök törekednek arra, hogy egységben legyenek nem csak a társaikkal, hanem az állatokkal, az egész földünkkel, és az egész föld javára munkálkodjanak. Ezért is alkalmasak arra is, hogy az egyik programunk egy ilyen ökológiai program, a mesék által közelebb hozni a természetet, és a természetet újra a hétköznapok részévé tenni. Mert hogy a mesehősök nagyon egységesek a természettel, ez például ezek a filmek és rajzfilmek hősei nemigen hozzá kell nekünk, nem tudnak olyan példaképek lenni, amik mindenhol megállják a helyüket.
Egy pillanatra átállok a másik oldalra, hogy egy ilyen szuperhősnél minden csillog, villog, pörög, mint a mai, azt mondjuk, hogy felgyorsult világunk, de nem szeretem ezt, hiszen mi alakítjuk a világunkat, hogy mennyire gyorsítjuk fel, vagy mennyire adunk teret a pihenésnek, meg egymásra odafigyelésnek, de felveheti ma 2024-ben ezekkel a csillogó, villogó, pörgő, robbanó, szikrázó, repülő szuperhősökkel felveheti a versenyt egy népmese?
Hát én pont itt a noszvai sárkányvadász meseúton látom azt, ugye most az a témája, időnként változó témával működik a tanösvény, és most pont emiatt, mert ezek a varázslények, sárkányok és ilyen különleges állatok nagyon népszerűek, azt gondoltam, hogy ezek jó összekötő kapcsot alkothatnak a mese és a különböző digitális ilyen univerzumok között, és valóban alkalmas erre, hogy akár a kiskamaszokat, kamaszokat is végigvigye a meseúton, ahol népmesék vannak, de mindegyikben valami különleges hős, vagy valami nagyon rettenetes, félelmetes ellenfél van, és ilyen üzeneteket kapok a gyerekektől, hogy nem is tudtam, hogy a népmese ilyen menő dolog, hogy rám írnak a felnőttek, hogy tudna ajánlani mesekönyvet, mert a gyerekeink már 6 évesek, és évek óta nem olvasunk, akkor vennénk egy könyvet. És még a 14 évesünk is jól érezte magát. El se tudtuk képzelni, hogy ő nem duzzogni fog végig, mert úgy vannak adaptálva ezek a mesék. Úgy teszik oda a családok elé, hogy ne unalmas legyen, és ne ciki, meg béna, és ne egy ósdi dolog legyen. Ugye sokszor hallom azt, hogy mert a mesék olyan ósdi dolgok, mert hol vannak már ilyen királykisasszonyok, meg szegény legények, meg egyebek, de mégiscsak ezek nem annyira ósdi tartalmak, és a legmodernebb problémáinkat, a legnehezebb élethelyzeteinket is megtaláljuk a mesékben. És így ezeket a különös lényeket is be tudjuk vonni. És hogyha jól adjuk át a mesét, akkor bizony nem unalmas a gyerekeknek sem. Thank you.
Kedves hallgatóink, Tátrai Vanda, metamorfózis alkotófejlesztő meseterapeutával, a Meseút Egyesület elnökével beszélgetünk.
Úgy érzem a szavaidból, hogy fontos a jó meseválasztás. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy több mint 2000 mesetípus van, egy átlag szülő nyilván ezeket nem ismeri, hanem lehet, hogy otthon még a saját gyermekkorából megmaradt az a 5-10 mesekönyv. Nyilván rengeteg elérhető ma is, akár könyvtárban, akár könyvesboltokban. Hogyan válasszunk jó mesét a gyerekeknek? Vagy nincs olyan, hogy rossz mese, csak jó mesék vannak?
Sajnos van. Jó feldolgozásokat, jó szerkesztőket kell keresni, akik úgy válogatták össze a meséket, hogy abban jó tartalmak vannak. Ugye nagyon-nagyon sok mesekönyvben vannak ezek a lerövidített, megcsonkított, kibefordított mesék, ami valójában már nem tartalmazza azt a fajta teljességet, ami a mesék értéke. Úgyhogy érdemes jó szerkesztésben jó szövegeket olvasni, ez nem túl bonyolult dolog, és minél kevesebb képet adni mellé, hogy minél nagyobb legyen a fantázia szerepe, hogy azt a királyfit, vagy sárkányt, vagy szörnyeteget ne egy színes, szagos illusztráció mutassa meg, hanem képzeljük el mi magunk, és úgy lesz igazán kalanda meseolvasás otthon is.
Az jutott eszembe, és ez most itt nagyjából a nyilvános gyónás helye, hogy szerintem minden szülőnél eljön az a pont, amikor azt mondja a kicsi gyerekem mellett, hogy anya, mesélj nekem, hogy van egy nagyon szuper könyv, minden napra egy mese, fél oldalban össze van foglalva egy rövid történet, és na, akkor ma ez lesz a mesemet. Fáradt vagyok, még ott van a házi munka, holnapra is készülnem kell, mert még a munkahelyről hazahoztam a feladatokat, és akkor egy percbe belefér ez a mese, gyorsan elolvasom, és le van tudva mára. És ebben nagyon sok negatív szót most a le van tudvától kezdve mindent beleraktam. Tényleg nincs olyan szülő, aki ne érezte volna legalább egyszer, hogy na, akkor ezt most így fogom csinálni. Ugyanakkor pont, hogy a mesélés az nem arról szól, hogy egy perc alatt valamit adjunk a gyereknek, saját lelkiismeretünk megnyugtatására, hogy igen, ma is meséltem, meg ezek nem biztos, hogy olyan minőségű mesék, amik megfelelő tartalommal bírnak.
Szerintem teljesen rendben van ez a nagyon gyorsan valamit akkor meséljünk, amit mondasz, nagyon rendben vannak ezek a kis színes, képes könyvek, most már gyönyörű színes mesekönyvek vannak, tehát már az összes gyerekem felnőtt, de azért nem állom meg, hogy ne vegyek magamnak is mesekönyvet, tehát gyönyörű könyvek vannak, nagyon szépek, és ezek nagyon értékes percek akkor is, ha csak összebújunk, megnézegetjük. Tehát ennek a családi intimitásnak egy szerintem utánozhatatlan ideje az, amikor összebújunk, és elnézegetünk egy ilyen színes könyvet, vagy elolvasunk egy perces mesét a mindennapra egy mesekönyvből. De hogy időnként a népmeséinket, ha becsempészük ezek közé, a színes, szagos könyvek közé, akkor azért nagyon sok plusz többletet tudunk adni. Már csak ezek a mesék úgy is tekinthetők, mint a magyar nyelvünknek a ilyen titkos kincstára, hiszen olyan kifejezések, olyan szófordulatok vannak benne, ami amúgy a köznyelvvel már teljesen kihalt, és gyönyörűek. Tehát mintha ilyen nyelvi készletként tekintünk rá, akkor is érdemes időnként egy-egy mesét elmondani. Ha magyar mesét, akkor ez a nyelvisége egy nagyon izgalmas dolog, ha meg idegen népek meséit, akkor meg az a nézőpont, ahogy ők látják a világot. Megint csak egy nagyon fontos dolog, és nem kell ennek egy ilyen 600 oldalas, hosszú tündérmesének lenni, mert valljuk be, azért ember legyen a talpán, aki azt végigolvassa este munka után, és gyerek is, aki azt végighallgatja. De vannak rövidebb mesék, olyanok, amik jobban beleilleszthetők egy napba.
Lassan-lassan műsoridőnk végéhez közeledünk. Két kérdésem maradt hátra. Az egyik az, hogy nagyon sok mesében úgy indul el a szegény legény, vagy akár a legkisebb királyfi, hogy megkapja a megfelelő muníciót, a szülei bátorítását, meg a hamuban sült pogácsát, hogy az majd elkíséri őt a hosszú úton a próbatételek mellett. te milyen hamuban sült pogácsát, milyen muníciót tudnál mondani, ami téged kísér az életedben?
Hát azt hiszem, hogy a családomban jó sok pogácsát kaptam, bár nem volt egy hétköznapi család, hiszen nagyon szerteágazó és bonyolult és hatalmas rokonságom van, de mindenki nagyon nagy kreativitással és nagyon nagy találékonysággal élte az életét. Ugye apukám zenész, anyukám pedig galériás volt. Tehát a művészet, a zenék és az ehhez tartozó világszemlélet nagyon meghatározó volt számomra. És hát volt egy nagymamám, aki viszont a világ legrosszabb nagyija volt, és azt a vadságot, ahogy ő szerette a világot, ahogy eljárt még 80 évesen is szánkózni, meg koncertekre, ezt nagyon nagy szeretettel őrzöm magamban.
Kell egy ilyen vadság mindenkinek az életében. És így az éteren keresztül mit üzennél a szülőknek, hogy milyen munícióval indítsák útnak a gyermeküket?
Természetesen olvassanak sok mesét a gyerekeknek, és töltsenek minél több időt a természetben. Olyan sok gyerek jön hozzám, akik már félnek az erdőtől, félnek a fűtől, és azt hiszem, hogy ezt mindennél jobban kell szem előtt tartanunk, hogy a természet tényleg természetes legyen a gyerekeknek is.
Ha valakinek megjött a kedve ahhoz, hogy picit mélyebben belássa magát így a mesék birodalmába, megismerkedjen akár mesékkel, vagy a mesejáró térképpel, erre milyen fórumokon van lehetősége?
Akit érdekel a munkánk, akár a mesés, akár az ökológiai munka, akár a mesejáró térkép, vagy akár egy mesi tábor, hiszen ide is mindig várunk támogatókat és önkénteseket is, a mesejáró.com oldalon fent van minden programunk, illetve a közösségi oldalon is a Meseút Egyesület oldalán lehet látni ezeket az eseményeket, és itt a közelben Noszfajon nem sokára, szeptember 22-én lesz egy mesefesztivál, a Metamorfózis Meseterápiás Egyesület fesztiváljának adunk most helyet mi Noszfajon, és az ország egész területéről és külhoni mesemondók, meseterapeuták is jönnek, és több ponton fognak tartani a faluban foglalkozásokat, játékokat, bábszínházat, előadásokat, kis szakmai műhelyeket is, úgyhogy erre is szeretettel várunk minden. Ez egy családi program, tehát mi nagyon reménykedünk benne, hogy sok család jön nagymamával, nagypapával, anyával, apával, teljesen ingyenes. Ez a program, mert a Meseterápiás Egyesületünk 10 éves lesz, és ez az ünnepi ajándékunk mindenkinek.
Vanda, köszönöm szépen, hogy itt voltál a stúdióban, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, Tátra Ivanda, metamorfózis, alkotófejlesztő meseterapeutával, a Meseút Egyesület elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Papildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90.